ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvéreim, énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 92. Zsoltárunk első versét. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni Uram felségedet. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 255. énekünket énekeljük, a 255. énekünk első három, valamint 7. és 8. versét. Az első verse így kezdődik: mely igen jó az Úristen dicsérni, felségednek én Uram énekelni. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét János evangéliumának első részéből olvassuk. János evangéliumának első részéből a 44. verstől az 52. versig. János evangéliumának első részében, a 44. verstől a fejezet végéig ezt olvassuk. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozék Filippel, és mondta néki, köves engem. Filipp pedig Betsajdából, az András és Filipp városából való volt. Találkozék Filipp Nátánaellel, és mondta néki, akifelől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, gyer és lásd meg! Látá Jézus Nátánaelt őhozzá menni, és mondta ő felőle, íme egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondta néki, mielőtt hívott téged Filipp, láttalak téged, amint a fügefa alatt voltál. Felele Nátánael, és mondta néki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondta néki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél. És mondta néki, bizony-bizony mondom néktek, mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Most gyertek testvéreim, hajtsuk meg fejünket és könyörögjünk. Úr Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, az Isten fiát, aki egyúttal az ember fia is vagy, tökéletes Isten és tökéletes ember egy személyben. Kérünk téged arra, hogy fogadd el most hódolatunkat, amiért eljöttél erre a földre, és mint Isten ember haltál meg a Golgota keresztjén, hogy megválts bennünket életed föláldozása árán. Kérünk téged arra, hogy te, aki meghaltál megváltásunkért, és utána föltámadtál megigazulásunkért, te légy itt közöttünk lelked által, és te szólj hozzánk ma is az Isten tiszteletünkön. Köszönjük néked, hogy a téged igazán imádókhoz te szólni kívánsz. Segíts, Urunk, és adj nekünk halló fület, és értő szívet, és adj nekünk igaz hitet a szívünkbe, hogy elfogadhassuk a te szavaidat. Kérünk téged arra, hogy igéd által teremts újjá bennünket. Teremts újjá, hogy olyan emberekké legyünk, amilyen te akarod, hogy legyünk. Látod, hogy nekünk is megvannak a magunk elgondolásai magunk felől és a magunk élete felől. Segíts, Urunk, átengedni az életünket a te kezedbe, hogy azzá legyünk, akinek te teremtettél bennünket. Köszönjük néked, hogy akkor leszünk boldogok, amikor megtörténik életünk átadása te néked, és akkor leszünk igazán teljes életű emberek, amikor azt csináljuk, amire te teremtettél bennünket. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj bennünk ma is, és áld meg egyen-egyenként minnyájunk szívét. Segíts, hogy föl tudjuk emelni a mi tekintetünket a gyászról, a nehézségeinkről, a betegségekről, de éppen az örömökről és az áldásokról is, a derűről is tereád, aki mindezek fölött állsz. Amen. Kedves testvéreim, most foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-nak mai napra kijelölt kérdéseit és feleleteit.
Kedves testvérek, a KT a első nagyon fontos fejezet, ami az ember nyomorúságáról szólt, a következő vasárnapon, napokon az ember megváltásáról tanít bennünket. Most a következő négy kérdést és erre adott választ szeretném felolvasni. Mivel tehát Isten igazságos ítélete szerint ideig való és örök büntetésre méltóak vagyunk, mi módon szabadulhatunk meg a büntetéstől, és miképpen juthatunk ismét kegyelembe? Erre a válasz, Isten igazsága elégtételt kíván. Ezért annak, vagy mi magunk, vagy valaki más által eleget kell tennünk. Következő kérdés. Eleget tehetünk-e mi magunk? Semmiképpen nem, sőt inkább még napról napra szaporítjuk a bűnt. Hát valamely teremtmény eleget teheti érettünk. Nem. Először, mert Isten nem akar más teremtményt büntetni az ember bűnéért, másodszor puszta teremtmény nem viselhetné el az Isten bűn ellen való haragjának súlyát, hogy attól másokat megszabadíthasson. Milyen közbenjárót és szabadítót kell hát keresnünk? Olyat, aki valóságos és igaz, nem bűnös, ember és mégis hatalmasabb, minden teremtménynél azaz egyszer s mint valóságos Isten is.
Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve 152. énekünket énekeljük el. Szent Isten, noha néked az egek ülő széked. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott igeszakaszból, János evangéliumának első részéből, a 44. versből olvassuk, ahol ezt találjuk megírva. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozék Filippel, és mondanéki, kövess engem! Kedves testvérek, előttünk van a következő apostol, akit Filippnek vagy Fülöpnek hívnak. Filipp neve azt jelenti, hogy lóbarát. Nem jó barát, hanem lóbarát. Lókedvelő. Hát nem tudjuk, hogy az volt-e. A neve görög név. Valószínűleg volt neki valami zsidó neve is, hiszen a tanítványok mindjárt zsidó emberek voltak, de a zsidó nevével nem találkozunk a Bibliába. Csak ezt a görög nevét ismerjük. Tudjuk róla, hogy eredeti lakóhelye Betsajda volt, tehát ott lakott, ahol korábban András és Péter is, akikről már beszéltünk. Valószínűleg ugyanabban a zsinagógában jártak, mint istenfélő emberek. Azt is elmondhatjuk róluk, hogy mint istenfélő emberek kutatták az ótestamentumi írásokat, hiszen amikor itten Nátánaelnek bizonyságot tesz később, akkor azt mondja, hogy Filipp mondja, hogy aki felől írt Mózes a törvényben és a proféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. Tehát ő a többiekkel, Péterrel, Andrással, és a többiekkel együtt kutatták az ótestamentumi írásokat, mint istenfélő emberek, és megértették, hogy azok az írások tulajdonképpen a messiásról szólnak. A messiásról szól, az a lényeg bennük. Az a lényeg, minden rámutat. És ők várták is ezt a messiást. Lukács evangéliumában olvasunk egy Simeon nevű emberről, aki várta az Izrael vigasztalását. Várta az Izrael vigasztalását, és amikor viszik Jézust a templomba, akkor ő ott a karjaiba is veszi, mint idős, öreg ember. Hát ezek közé az Izrael vigasztalását váró emberek közé tartozott ez a Filip is. Együtt Andrással és Péterrel. Valószínűleg egyébként Andráson és Péteren keresztül ismerte azoknak a barátait is, Jakabot és Jánost, az Ebedeus fiait, akikről már ugyancsak beszéltünk. Tehát egyféle korábbi ismerettség fönn állhatott ezek között az emberek között, Péter, András és Jakab és János és Filip között. Az apostoli névsorokban ez a Filip bármelyik evangélistánál mindig az ötödik helyen áll. Az felsorolt négy után mindjárt ő következik az ötödik helyen. Ez biztosan tartja ezt a helyet mindegyik evangélistánál, de érdekes, hogy az első három evangélista róla különösebbet nem ír. János apostol viszont, azért is olvastuk most az ő evangéliumából a részt, János több mindent ír le ennek a Filipnek az életéből. Nos, nézzük akkor ennek az embernek a jellemét, az életét. Az első dolog vele kapcsolatban, amit olvasunk, hogy Filip a megtalált tanítvány, a megtalált apostol. Azt olvassuk, hogy ugye Jézus elmegy Júdeában szolgál Keresztelő János, és Keresztelő János tanítványai közül ott van néhány, amelyik mindjárt csatlakozik hozzá, és akkor olvassuk az írásban, hogy Jézus a következő napon Galileába akart menni, tehát vissza akart térni Júdeából Galileába az ő eredeti lakóhelyére. És amikor ezt olvassuk, azzal folytatja az írás, hogy és rátalált Filipre. Galileába akart menni, és rátalált Filipre. Olyan a szövegnek az értelme, mintha Filipet kereste volna Jézus, mert mi is, amit keresünk, arra olykor rátalálunk. Mintha Jézus kereste volna ezt a Filipet, és rátalált Filipre. Megtalálta Filipet. Csodálatos dolog ez, testvérek, mert az eddigi tanítványoknál azt láttuk, hogy ugye Keresztelő János azt mondja, ott megy a Messiás. És akkor ott van János mellette, és András ott van, és akkor ők mennek Jézus után. És utána, tehát ők maguktól mennek Jézus után. Jézus nem mondta nekik, hogy jöjjetek, semmit nem szólt hozzájuk. Ők mentek utána. Aztán olvassuk, hogy András szól a testvérének, hogy gyere, mert megtaláltuk a Krisztust. És akkor András Pétert oda vezeti Jézushoz. Péterhez se Jézus ment el, hanem Péter ment el Jézushoz. De itt azt olvassuk, hogy fordított a helyzet, mert Jézus keres meg valakit, Filipet, és rátalál Filipre. Ez egy igen jelentéktelen dolognak tűnik, pedig elég fontos dolog, testvérek, mert így van mind a mai napig, hogy Jézus az ő tanítványait keresi és meg is találja. Tulajdonképpen, csak egy kicsit ezt nehezebb fölfognunk, mindegyik tanítványát ő kereste, és ő találta meg. De ezt kifejezetten itt Filipnél olvassuk először. Ma is Jézus így cselekszik, testvéreim, hogy a tanítványait keresi, közöttünk is keresi, és aztán rá is talál. Előbb-utóbb rátalál. Nagyon szép az, hogy ez a Jézus által megtalált Filip, amikor hallja Jézustól a hívó szót, hogy kövess engem, akkor azonnal készségesen engedelmeskedik Jézusnak. Mi állhat e mögött, testvérek? Miért engedelmeskedik ilyen készséggel és azonnal Jézusnak? Azért, testvérek, mert ezt a Filipet Isten már vonzotta Jézushoz. Ó testamentumi írásokat, amikor olvasta ez az ember, a szívében már vonzalom támadt a Messiás, vagyis Krisztus, vagyis Jézus iránt. Vonzalom támadt benne, mert Isten egy vonzalmat adott a szívébe Jézus iránt. Jézus, amikor később beszélt a hozzávaló csatlakozás titkairól, akkor azt mondta, hogy senki nem jöhet én hozzám, hanem ha az atyám vonza azt, Ha az atyám vonz valakihez, valakit hozzám, akkor az hozzám jön. Tehát testvérek, voltak éppen az a magyarázata a Filip hirtelen Jézushoz való csatlakozásának, hogy Isten vonzotta őt Jézushoz. És amikor Jézus fölbukkan, mert megkereste ezt az embert, akkor Filip készséges szívvel azonnal beállt a Jézus követésébe, Jézus követőinek a táborába. Ma is így van ez, testvéreim, hogyha valakit közülünk is Jézus keres, illetve az Atya vonz Jézushoz, akkor amikor Jézus fölbukkan az ilyen ember előtt, az olyan ember Jézushoz szinte olyan természetesen, viszonylag mondhatnánk könnyedén csatlakozik. Örvendezik, hogy végre megtalálta Jézust. Igazából Jézus találta meg őt, és az Atya vonzotta őt Jézushoz. De az az ember örömmel hallja, hogy Jézus hív engem, hogy kövessem őt. Hát követem őt. Beállok, és az életemet rábízom, a lelkemet rábízom. Ő lesz mostantól fogva az én Uram. Látjuk, testvérek, a későbbiekből, hogy ennek a Filipnek az emberi természetében nem rejlett benne ez a fajta gyors döntési képesség. Ő nem volt egy ilyen azonnal könnyedén döntök típusú ember, hanem inkább olyan ember volt, akit úgy lett kételkedő, kérdezgető, mérlegelő, várjunk egy kicsit, majd meglátjuk, mi lesz ebből. Ilyen típusú ember volt. Tehát az, hogy itt Jézus rátalál, hívja őt, hogy kövess engem, nincs semmi különösebb tanítás. Csak egy hívás, hogy kövess engem. És ennek az embernek azonnal rezonál a szíve erre a hívás, és azonnal Jézus követésére adja magát. Emögött, testvérek, emögött a gyors és olyan természetesnek tűnő döntés mögött az húzódik meg, hogy tényleg az Úr vonzotta őt szinte ellenállhatatlan erővel a Messiáshoz. Az Atyától volt megadva neki, hogy Jézushoz csatlakozzon. És velünk is így van ez, testvérek. Érdekes, hogy később, amikor olvassuk, hogy már Jézus követőjeként elmegy a barátjához, ehhez a bizonyos Nátánaelhez, aki nem más egyébként, mint a Bertalan nevű apostol, a későbbiekben még vele is találkozunk, akkor Filip azt mondja a barátjának, hogy megtaláltuk a Messiást. Mintha ő kereste volna a Messiást. Ő nem azt mondja még ott az elején, hogy megtalált engem Jézus, hanem azt mondja, megtaláltuk, mint megtaláltam, így is lehetne mondani, megtaláltam a Messiást. Sokáig úgy van, testvérek, hogy az ember nem látja, hogy igazából nem ő találta meg a Messiást, hanem a Messiás találta meg őt. Jézus talált meg engem, nem én őt. De azért alapjába véve mégis igaz marad, hogy mind a kettőnek van igazsága. Tehát az is, de az első igazság mégis az, hogy az Úr keres, és aztán rám talál. És mivel az Atya vonz engem hozzá, én csatlakozok hittel, bizalommal Jézushoz. De a másik is igaz, hogy az embernek el kell döntenie, hogy amikor Jézus hív, akkor megyek. Amikor azt mondja nekem, hogy kövess engem, akkor hát nekem kell eldönteni, hogy követem. Nem fogja az anyám, vagy nem tudom ki, a mellettem ülő eldönteni helyettem. Tehát mind a kettő igaz, de lássuk, hogy az elsődleges, a fontosabb az, hogy Jézus kereste ezt a Filipet, és az Atya vonzotta ezt a Filipet Jézushoz. Ezért csatlakozik hozzá olyan a természetétől idegen, gyors és természetes módon. Filip tehát a megtalált tanítvány. De nem csak a megtalált tanítvány ő, hanem a próbára tett tanítvány is. A János evangéliumának a 6. részében olvassuk az 5000 ember megvendégelésének a történetét, amiről már beszéltünk András apostol kapcsán. Nagy tömeg van ugye Jézus körül, 5000 férfi, azt jelenti, hogy még volt ott legalább egy pár ezer nő is, és lehet, hogy még egy jó pár száz gyermek is. Tehát nagyon sokan vannak ott, beesteledik a tömeg fölött, kint vannak a pusztában, és ekkor Jézus megszólítja Filipet. Direkt Filipnek intézi a kérdést, honnan vegyünk kenyeret, hogy adjunk ennek a nagy tömegnek enni. Hát miért pont azt a Filipet kérdezte Jézus? Azért kérdezte, mondja az írás, hogy megpróbálja őt, próbára tegye őt. Talán az apostolok között ez a Filip volt megbízva az ilyen logisztikai ügyekkel, Az ő feladata volt, hogy gondoskodjon arról, hogy az étkezési időkre, rendelkezésre álljon az étel. Tudjuk, hogy Júdásnál volt például a pénz, ugye? Az erszény lopott is belőle, de lehet, hogy ő volt a pénztáros, lehet, hogy ez a Filip volt az élelmezési megbízott. Talán ezért mondja neki Jézus, hogy na akkor honnan vegyünk kenyeret, hogy adjunk nekik. Persze gondolhatjuk zárójelben, hogy Jézus talán valami ötletet akart Filip, tehát nem. Hiszen olvasuk ott az írásban, hogy Jézus maga tudta, hogy mit akar cselekedni. Talán Jézus nem tudta, hogy mi lakik Filipben, de ő tudta. Azonban Filipnek meg kellett tudnia, hogy mi lakik ő benne. Milyen az ő szíve. A próbában mindig kiderül, hogy mi lakik az én szívemben, az én lelkemben. Jézus próbára teszi őt, hogy kiderüljön Filip előtt, hogy mi lakik az ő saját lelkébe és a szívébe. És akkor hát Filip körülnéz. Honnan adjunk enni? Hát ugye este van. A CB-ja bezárt, a többi boltok is ugye már nincsenek nyitva, nincs kenyér, sehol nincs kenyér. Ráadásul hát 200 dénár áru kenyér nem elég ezeknek, hogy mindegyiknek adjunk legalább valami kis keveset enni. Egy dénár az egy napi munkabér volt. 200 dénár az már elég 200 napi munkabér, az elég sok. De még ha volna is pénzünk, hát kenyér nincs, boltok nincsenek, sütés már leállt. Tehát Filip körülnéz, látja az embereket, éhesek, enni kéne nekik adni, de hát már nem lehet élelmiszert szereznünk, még ha lenne is annyi pénzünk, satszol, oszt, szoroz, kivon, összead magába gyorsan, és aztán végül mindent összegezve kimondja, hogy gyakorlatilag lehetetlen megoldanunk a feladatot. Lehetetlen megoldani a feladatot. Lehet, hogy ő már egyébként korábban is aggodalommal szemlélte ezt a helyzetet. Nem örült annak, hogy olyan sok ember, hogy több ezer ember jön Jézushoz, hogy hallgassa Jézus, nem ezzel foglalkozott, hanem talán már kezdtek a gond felhői szépen bejönni az ő lelkébe, ugye, hogy mi lesz itten, hogyha ne talántán ugye ezeknek valami enni kéne adni. Lehet, hogy már korábban is, na hát minden esetre, amikor Jézus kérdezi, ő elég gyorsan válaszol neki, a helyzet megoldhatatlan. Mindjárt itt kérdezi a külső szemlélő testvérek, hogy hát ez a Filip nem volt ott, amikor Jézus például a Kánában a vizet borrá változtatta azon a mennyegzőn. Hát úgy tudjuk, hogy ott volt. Addigra már ez a később történt. Hát nem látta, hogy Jézus betegeket gyógyít, hogy milyen csodálatos események történnek. Nem szembesült Jézusnak a csodatevő hatalmával és erejével? De igen. De most, testvérek, a próbatételnek a pillanataiba nem látja Jézust, Jézusnak a nagyságát, Jézusnak a hatalmát, nem ezt látja, hanem a tömeget látja és a megoldhatatlan problémát. Jézus keresi ennek az embernek a hitét, de helyette a hitetlenséget találja. Keresi azt, hogy ez a Filip rám néze, vagy pedig marad a földi dolgoknál letapadva. És azt találja, hogy Filip marad a földi dolgoknál letapadva. Anyagias, ahogy ma mondjuk, materiális gondolkodású, nagyon racionális természetesen, mert emberi szempontból nézve abszolút igaza van néki, de mégis a hitet nem találja Jézus a szívébe, és erre rá is vezeti Filipet majd. A próba tételbe kiderült Filip hitetlensége. Testvérek, minket is Jézus olykor-olykor próbára tesz. Próbára tesz, nem azért, mert nem tudja, hogy mi van bennünk, hanem azért, mert mi nem tudjuk, hogy mi lakik bennünk. Ad egy nehézséget, belevisz egy ilyen vagy olyan problémába, mélyvölgybe, szakadékba esünk, hol ez, hol az történik velünk, körülöttünk, lehet, hogy tartósan sötétségbe kell lennünk. És akkor kiderül, hogy mi van a szívünkbe. Noha sok mindent tudunk mi Jézusról, mert olvasgatjuk a Bibliát, járunk templomba, konfirmáltunk, ez az amaz, sok mindent tudunk mi Jézusról, de az egyes ilyen kritikus helyzetekbe kiderül, hogy vajon letapadunk-e a helyzetnél, vagy pedig tudunk abban a helyzetben is Jézusra nézni. Filipnek, ha hit lett volna a szívébe, azt mondta volna, Uram, osztottam, szoroztam, számolgattam, mérlegeltem, kalkuláltam, Nem tudjuk megoldani. Mi nem. De te meg tudod oldani. A te számodra nincs lehetetlen. Az dicsőítsd meg magadat, ahogy eddig megtetted sokszor, most is dicsőítsd meg magadat, mi előttünk is, a tömeg előtt is. Mutasd meg isteni hatalmadat és csodádat. Mutasd meg, hogy megrövidülte az Úrnak keze. Vagy még ma is ugyanaz az Úr, aki tudott annak idején a pusztában kenyeret adni a mi vándorló őseinknek. De ne, Fülöp nem ezt mondta. Mert nem hitt. Vajon mi rólunk, mi derül ki, testvérek? Hiszünk Jézusba? Tudunk úgy szólni a nehézség idején? Uram, látod, ebbe vagyok, abba vagyok. Nem tudom megoldani, nem tudok belőle kimászni. Nincs emberi segítség. A pénzem se segít. Semmi nem segít. De te segíthetsz. Fölnézek reád, és beléd kapaszkodok. Ami nekem lehetetlen, neked semmi nem lehetetlen. A te kezed nem rövidült meg. Tudunk, a próbába kiderült, testvérek, hogy tudunk-e fölnézni az Úrra. A rosszabb dolog még, testvérek, hogy amikor a próbába vagyunk, és aztán csak a földieket látjuk, hogy itt fáj, ott fáj, ez nincs, az nincs, ez nehéz, az nehéz. Megtelünk, testvérek, mindenféle keserűséggel, és aztán ráöntjük a környezetünkre is. Amikor Fülöp elmondja ezeket a drága szavait, amik a hitetlenségről tanúskodnak, akkor előkászálódik András, ugye? Jön András, ő hozza azt a gyereket, amelyiknek van 5 kenyere, meg 2 hala, de ő, amikor mondja Jézusnak, hogy hát csak ennyi van, akkor vagy ez van, akkor hozzáteszi, hogy de mi az ennyinek? Tehát, hogy így mondjam, rá is ráragadt valami Fülöpnek a hitetlenségéből. De mi az ennyinek, teszi hozzá, ez már a hitetlenségnek a jele. Van benne hit, mert legalább azt a gyereket oda viszi Jézushoz azzal a kevés kis ennivalóval, de azonnal a hitetlenség jön ott is, hogy de hát mi az ennyinek? Ő se látja Jézusnak a hatalmát, mert mintha Fülöpnek ez a földhöz tapadtsága, hogy így mondjam, őt is megejtette volna. Hát mi is így vagyunk, testvérek, ha mi úgymond a nehéz helyzetbe földhöz tapadt, materiális gondolkodású emberek vagyunk, és egyre inkább megkeseredünk a lelkünkbe, akkor magunkat is viszünk ugyanebbe a mélységbe. Magunkkal rántunk más hívő embereket is ebbe a mélységbe. Vigyázzatok erre! Hát Fülöp próbára tétetett, és hát könnyűnek találtatott, ha szabad így mondanom, mert hit nem találtatott a szívébe, de Jézus éppen azért tette azt a kenyércsodát ott. Én úgy gondolom, hogy elsősorban Fülöpért tette. Hogy lásd már meg, te Fülöp, te lóbarát. Lásd már meg, hogy mekkora hatalmam van nekem, hogy ebből a kicsiből, ebből a semmiből enni fog 5000 férfi, és a nők és a gyerekek, és ki is marad a végén 12 telekosárral. Lásd meg újra a hatalmamat, Jézus megdicsőíti magát Fülöp előtt is, meg András előtt is, meg a többiek előtt is, előttünk is, mai emberek előtt, hogy lássuk meg, testvérek, mi magunk is, hogy Jézus nem gyenge, nem erőtlen, mi azok vagyunk. De tanuljunk meg bizalommal valahogy fölnézni erre a Jézusra, aki ma is ugyanolyan hatalmas és erős és dicsőséges. A legnagyobb mélységből is főfele azért lehet nézni. Magunkra vonja a tekintetünket. Magára vonja a tekintetünket ez a hatalmas Jézus ma is. Bármilyen mélységben lennénk. De nézzük tovább, testvérek, mert Fülöp nem csak egy próbára tett ember, hanem tanácstalan embernek is látjuk. Egy másik történetből, János Evangélium a 12. részéből, ahol is olvassuk azt, hogy jönnek Jézushoz virágvasárnapon görögök. Bevonult át Jézus Jeruzsálembe, nagy pompa, nagyon szép minden, és akkor jönnek görögök, görög emberek, akik valószínűleg ilyen prozelitusoknak nevezik őket, akik pogányok közül, görögök közül áttértek a zsidó hitre. Őnekik, lehetőségük volt arra, hogyha elzarándokoljanak Jeruzsálembe, és megengedték nekik, hogy a templomba bemenjenek, ott egy bizonyos részen ezek imádkozhattak. És hogy ott vannak ezek a görög, istenfélő emberek Jeruzsálembe, akkor hallják ezen a páska ünnepen, amin egyébként Jézust mindjárt meg fogják ölni, mert ő az utolsó, ez az utolsó páska ünnep, zsidó értelemben, nincs több páska ünnep azóta, mert a páska bárány az maga Jézus, aki akkor ott megáldoztatott pár nap múlva. És ezzel véget vetett az egész páskázásnak. De testvérek, itt vannak ezek a görögök, akik hallanak Jézusról, és mit csinálnak? Hol van Jézus? Keresik. És kinyomozzák, hogy itt van, ott van. Elmennek oda. És akkor eltalálnak Filepre. Annak olyan görögös neve van, hogy ők is görögök, hát talán erre a görögös nevű emberre számíthattak, hogy segít valahogy Jézushoz oda jutni. És megmondják neki, Uram, látni akarjuk Jézust. Egyszerű, világos kérdést tesznek föl, nincs benne semmi komplikáció, semmi. Amikor Filep meghallja ezt a kérést, úgy eltanácstalanodik. Elkezd tétovázni. Úgy tűnik, mintha nem tudná, mit csináljon. Olyan, mint egy ilyen tipikus hivatalnok, aki találkozik egy olyan problémával, amivel előbb még nem találkozott, és hirtelen nem tudja, hogy mit kell most csinálnia. Szinte, hogy el tudjuk képzelni ennek a Filepnek az arcát, ahogy itten gonterhelten, ugye, néz maga elé, vakargatja a homlokát, vagy a fejét, ugye, hogy, és közben lázasan lapozgat a protokolláris kézikönyvébe az agyába, hogy ebbe a helyzetben mit kell csinálni. De hiába keresgél, nem talál egy olyan fejezetet, amire aminek az lenne a cím, hogy Jézus és a görögök. Ilyen nincs. Eddig ilyen nem volt. Eddig mi volt, gondolkozik Filep. Eddig mi volt, mi volt, mi volt, mi volt, hogy is volt. Hát eddig volt olyan, hogy Jézushoz egyszer a gyerekeket hozták, és aztán mi ott álltunk, és azt mondtuk, hogy nem vihetitek Jézushoz. Erre Jézus leszidott minket, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. Ne tiltsátok el tőlem. Na, de utána meg volt egy olyan, hogy kiküldött minket Jézus, és azt mondta nekünk, hogy menjetek mindenhova, de a pogányokhoz ne menjetek. Hát ezek a görögök, ezek ilyen pogányfélék. Talán, de máskor Jézus leült egy samaritánus asszonnyal is beszélgetni a kútnál. És a samaritánusok felé is nyitott volt, és szeretettel fordult. De máskor meg Jézus azt mondta, hogy ő nem jött csak az Izrael fiainak elveszett juhait megkeresni. Most akkor mit csináljak? Értitek, hogy ilyen ingadozik magában, hogy most vigye ezeket a görögöket, vagy ne vigye? Mit csináljon ő ebbe a helyzetbe? Hát végül aztán megoldja a nagy problémát, és a gordiuszi csomót úgy vágja el, hogy oda viszi őket Andráshoz. Ugye? És akkor majd András, ugye, majd ő vezette Pétert is Jézushoz, meg lehet, hogy még másokat is, hát akkor vigye a görögöket is. Ha meg Jézus valakit leszid, akkor szidja le Andrást. Hogy minek hozza ide ezeket a görögöket. Persze tudjuk, hogy Jézus egyáltalán nem szitta volna le Filepet is, ha Filep fogja magát, azt oda vezeti Jézushoz ezeket a görögöket. Mert Jézus örült, hogyha valaki hozzájött, hát ő vonzotta magához ezeket az embereket is. András se szitta le, amikor oda vitték aztán kettesbe, ugye, megosztozva a felelősséget. Hát egyikőjüket se szitta le Jézus. Örült, hogy hozzák a görögöket, és a görögöknek beszélt, aztán nem tudjuk pontosan miről, de feltételezhetjük, hogy az evangéliumról beszélt, és önmagáról, aki a páskának a beteljesülése. És arra hívta őket is, hogy higgyenek ő benne. Ezek az első, úgymond pogányok, akik így jönnek Jézushoz. Testvérek, ebből csak azt hozhatjuk ki, hogy mi vajon nem vagyunk ilyen totojázó emberek. Sokszor, amikor találkozunk ilyen Jézusra vágyó lelkekkel, emberekkel, akiknek elárulják a szavai, hogy hát ezek az emberek ugye keresik a békességüket, keresik az igazi szeretetet, keresnek a vigasztalást, a rendet keresik, az igazságot keresik, a boldogságukat keresik, a lelkiismeretük békességét keresik, és mi tudjuk, hogy mindezeket Jézusban találnák meg. És mi ahelyett, hogy rögtön, hogy így mondjam, rámutatnánk Jézusra, és Jézushoz vinnénk őket szinte erővel is, de szeretettel, ahelyett kezdünk vakargatni a fejünket, hogy hát mit is kéne itt mondani, hogy is kezdjünk hozzá, egyáltalán mondhatunk-e valamit, nem sértjük-e meg őket, de mi lesz, hogyha majd ezt ugye mások is meghallják. És akkor kezdünk így magunkba tanakodni, és nincs bennünk ez hogy... hát látjuk rajtatok, hogy Jézust keresitek. Igazából Jézust keresitek. Magatok se tudjátok, hát most megmutatjuk nektek. Gyertek, gyere velem, adok egy Bibliát, vagy gyere velem a templomba, vagy adok egy könyvet. És valahogy olyan természetességgel nem vezetjük ezeket az embereket Jézushoz, pedig látjuk, hogy kínjukban már mit csinálnak, mert mennek az okkultizmusba, jógába, mindenbe kapaszkodnak szerencsétlenek. Mi meg hallgatunk, vakargatjuk a fejünket, töprengünk, tanácstalankodunk, vonakodunk, húzzuk az időt. Ahelyett, hogy mindjárt Jézushoz vezetnénk őket. Testvérek, valahogy bárcsak az Úr föloldozna bennünket, engemet is, de mindnyájunkat, hogy ha valaki ilyen emberrel találkozunk, hogy azonnal mindjárt híddá tudnánk válni a számukra, akin keresztül megtalálják Jézust. És föladnánk azt, hogy itt van egy sorompa, és akkor rajtunk keresztül nem lehet, mert nem lehet, mert mi nem tudjuk, hogy pontosan mit is kellene mondanunk, meg hogy is mondjuk, meg mondhatjuk egyáltalán, meg nehogy megsértsük, meg így, meg úgy, meg amúgy. Testvérek, valahogy az Úrnak ez a belső szabadsága kell, hogy erőt vegyen rajtunk, mert ő tud bennünket így felszabadítani, hogy valahogy valami természetességgel, valami gyermeki, nem is tudom, hogy mondjam, gyermeki naivitásra, vagy szóval valahogy olyan nemes egyszerűséggel. Hát neked Jézusra van szükséged. Hát én ismerem a Jézust, hát gyere, hát vagy adok neked valamit, vagy mondok neked valamit róla. Próbáld meg ezt is. Keresd őt. Ő keres téged. Ne totoljázzunk, testvérek, hanem ha látjuk, hogy valakinek vágya van Jézus után, akkor igyekezzünk neki mindjárt gyermeki egyszerűség. Vágjunk bele. Lehet, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következő mondatunk, de vágjunk bele. Aztán majd az Úr megadja. Fohászkodjunk fel, Uram, hát légy segítségül nekem, és kezdjük mondani, amit kell. Erre hadd bátorítson most minket az Úr, testvérek. Végül még egy mozzanat ennek a Filipnek az életéből, amikor is a hitetlenségével találkozunk, úgy mondom, újólag. Fönt vannak az utolsó vacsora termében Jézussal, ez Jézus megfeszítésének az előestéje. Itt véget ér a 12 tanítványnak a kiképzése, és Jézusnak a szívére nehezedik azon az éjjelen, hogy még annyira felkészületlenek az ő apostolai a nagy feladatra. Még ott is azon vitatkoztak korábban, hogy ugye ki a nagyobb közöttük, Jézus mossa meg a lábukat. Tehát látta, hogy ezek a tanítványai még mindig olyan készületlenek, a legnagyobb feladatra, amit ember kapott. Az evangélium hirdetésére. Beszél nekik, hogy valahogy még készítse őket, hosszan beszél nekik, hosszasan tanítgatja őket, erősítgeti, vigasztalja őket. És többek közt elmondja nékik azt, hogy most elmegyek majd közületek, és elmegyek az én atyámnak a házában, ahol sok lakóhely van, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek, és ha majd elkészítettem a helyemet, ismét eljövök, értetek. És ehhez kapcsolódóan mondja Jézus, hogy hová megyek, tudjátok, az utat is tudjátok. Ekkor szólal meg Tamás nevű tanítványa, ugye a tamáskodó Tamás, aki azt mondja, hogy Uram, mi nem tudjuk, hogy te hová mégy, és ezért az utat se tudjuk. Akkor Jézus válaszol neki ezzel a szép és csodálatos mondattal, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hát én az atyámhoz megyek, és én vagyok oda az út. Nem csak én oda megyek, hanem én vagyok az út, aki oda vezetlek téged is, meg minden más embert is. Rajtam keresztül juttok el az atyához. Tehát kifejezi Jézus itt, hogy csodálatos az ő személye, csodálatos az ő titka, csak rajta keresztül lehet üdvözülni. Ő az egyetlen út a mennybe. És akkor itt jelentkezik szólásra Filip, aki azt mondja Jézusnak, hogy Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég az nékünk. Uram, mutasd meg nékünk az atyát, és elég az nékünk. Erre Jézus azt mondja neki, Filip, annyi idő óta veletek vagyok. És nem ismertél meg engem? Na mostan tessék ugye ezt elgondolni, ezt a helyzetet, hogy Jézussal együtt járnak már évek óta. Hallgatták Jézus tanításait, látták Jézus csodáit. És akkor Filip megkérdezi, azt mondja Jézusnak, hogy hát, mutasd meg nékünk az atyát. Tehát Jézus mondja neki, Filip, hát annyi időt a veletek, nem ismertél meg? Én vagyok az atya. Aki engem lát, az atyát látja. Ez benne van Jézus szavaiban egy ilyen értetlenség, de hogy inkább egyféle szomorúság, egyféle csodálkozó szomorúság, vagy szomorú csodálkozás. Filip, hát annyi időt a veletek, mégsem ismertél meg? És akkor utána Jézus rávilágít arra, hogy tulajdonképpen miért nem ismertél meg, és itt érkezünk el Filip hitetlenségéhez. Mert azt kérdezi tőle Jézus, hogy nem hiszed-e, hogy én az én atyámban vagyok, és az atya énben nem van? Nem hiszed? Igen, Filip nem hitte. Filip nem hitte, hogy Jézus egy az atyával. Nem hitte Jézusnak a legmélyebb titkát, hogy aki őt látja, az atyát látja. Nem hitte. És mivel nem hitte, ezért látni akart. Az, amikor azt kér, hogy mutasd meg nekünk az atyát, akkor egy ilyen nagy víziót kér, egy ilyen nagy látomást, hogy Mózes is látta az Istent annak idején, mi is hadd lássuk. Mutasd meg nekünk. Te meg tudod mutatni. Van valami hit itt azért Filipben, mert legalább feltételezte Jézusról, hogy meg tudja nekik mutatni, láthatóvá tudja tenni a számukra az Atya Isten. De igazából mégis a hit helyett látni akar ez az ember. Hit helyett látni akar. Testvérek, hát ezzel sokszor ma is így vagyunk. Hogy mi se akarunk Jézusban igazán hinni, ráhagyatkozni arra, amit ő mond magáról, vagy a világról, vagy rólunk. Nem akarunk hinni, hanem állandóan mindig látni akarunk valamit, megfogni valamit. És nem akarunk hinni benne. Ezt mondja nekünk is, nem hiszed. Nem hiszed, hogy én az atyámban vagyok, és az atya én bennem van. Nem tudsz velem mit kezdeni, amíg nem hiszed, kedves 20. századi református testvér. Nem tudsz Jézussal mit kezdeni, testvérem, ha nem hiszed, hogy Jézus egy az atyával. Amíg ezt nem hiszed, addig Jézus a számodra egy nagy példakép, egy nagyszerű ember, egy nem tudom én, nagy hős, vagy tragikus hős, vagy én nem tudom kicsoda. De amíg nem látod, hogy Jézus egy az atyával, addig a valóságos titkát nem érted Jézusnak. Hiszed-e, hogy Jézus egy az atyával? Ő Isten fia, ő Isten maga. Jézus minden esetre, ahogy ott Filipet se, meg minket se dorgál meg a hitetlenségért, hanem azt, ott is szinte tanítgatja, megint Filip. Hozzáfogott a búcsúzáskor, a halálára készül, megint tanítgatja Filipet, meg a többieket is. A beszédeket, amiket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az atya, aki én bennem lakik, ő cselekszi a dolgokat. Ezzel újra megerősíti, hogy Filip, igen, engem az atya küldött, és én az atyával egy vagyok, és amit én cselekszem, azt az atya cselekszi, és amit én mondok, azt az atya mondja neked. És utána felszólítja őket, higgyetek nékem, hogy én az atyában vagyok, és az atya én bennem van, ha pedig nem, magukért, a cselekedeteimért higgyetek nekem. Testvérek, ez az, amire Jézus mindenképpen el akarta vezetni a tanítványait, még ezen a búcsúvacsorán is, hogy higgyenek ő benne, aki egy az atyával. Egy az Istennel. Ő az atyának a küldötte. És testvérek, nekünk is Jézus ezt akarja, hogy így mondjam, a szívünkbe vésni. Hogy mi többet lássunk Jézusban, mint egy régen élt nagyszerű hőst, vagy nagyszerű példaképet, vagy erkölcsi nagy tanítót, vagy csodatévő doktort, vagy nem tudom én, felszabadító hőst. Többet lássunk benne, magát, az atyát lássuk benne. Aki azért jött el, hogy minket megváltson, kimentsen a kárhozat mélységéből és az üdvösség magasába emeljen. Higgyétek nekem! Higgyetek nekem, mondja Jézus, nekünk is, hogy én az atyámban vagyok, és én bennem van az atya. Hát testvérek, nem tudom, hogy mi hogy is vagyunk ezzel a hit dolgával. Lehet, hogy mi is állandóan csak látni akarunk valamit. Ezt látni, azt látni, csodákat adj Uram, megtapasztalásokat adj Uram, így látni. Jézus meg azt akarja, hogy mi higgyünk ő benne. Azt is mondta később ugye ennek a Tamásnak, hogy boldog vagy, mert most láttál engem, feltámadás után mondja, boldog vagy, hogy láttál, és akkor most hiszel, de boldogabbak azok, sőt, azok az igazán boldogok, akik nem látnak és hisznek. Akik nem látnak és hisznek. Most még nincs a látásnak az ideje. Majd eljön a látásnak az ideje, a hívők meg fogják látni őt, mondja Pál apostol, meglátjuk őt úgy, amint van, a maga dicsőség, meglátjuk őt. De most még nem a látás ideje van, hanem a hitnek az ideje. Ráhagyatkozzunk Jézusra és arra, amit ő nekünk mond. Erre a hitre akarta még az utolsó vacsorán is Filipet tanítgatni Jézus. Nézz rám, és lásd meg bennem az atyát, és bízzál bennem, Filip. Hát azzal zárjuk le a Filip életének, vagy jellemének az elemezgetését, hogy még az élete végére figyelünk. Hát hála az Úrnak, hogy ez a Filip is egy hasznos munkát végzett a későbbiekben, a Szentlélek eljövetele után, amikor igazán megvilágosodtak előtte a dolgok, és Jézust is jobban megértette, meg a szíve is újjászületett ennek az embernek. Azt olvassuk, hogy Szkítiába ment ő is, ott hirdette az evangéliumot, aztán Frígiában, ez egy tartomány, annak volt egy városa, Hierapolis, Kis-Ázsiában ott feszítették keresztre, és a kereszten a hagyományok szerint még meg is kövezték. Tehát keresztre, de az nem volt elég, még meg is kövezték. Körülbelül mindez történt Jakab halála után 8 évvel. Tehát Jakab volt ugye az első vértanú apostol, és azután 8 évvel jött ez a Filip, tehát az első vértanúk közé tartozhatott ő is. Nem beszéltünk eddig külön erről a dologról, de majd később beszélünk róla, hogy milyen nagy dolog ez, testvérek, amikor valaki az élete feláldozása, tőlük nem kéri ezt még Jézus, de milyen nagy dolog ez, amikor valaki az élete feláldozásával pecsételi meg a hitét. És az életét adja áldozatul azért a Jézusért, aki érte már, feláldozta az életét. Hát ez a Filip is ilyen ember volt, aki bizonyára hitre jutott, és a hite megerősödött benne a későbbiekben, hiszen erre a mártír halálra hitetlenül nem képes senki. Inkább megtagadta volna, ha hitetlen lett volna. De hitre jutott, és a hit megerősödött benne. Hát adja meg nékünk is az Úr, testvérek, hogy a hitünk, Jézus iránti hitünk megerősödhessen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy láttuk ezt az apostolodat is, akire rátaláltál, akit próbára tettél, akinek sok minden kiderült a szívéről, hogy ilyen bizonytalankodó ember volt, aki nem tudta, hogy mit tegyen, hogy vezessen hozzád embereket, hogy nevezesse őket. De köszönjük néked, hogy aztán mégis hitet adtál ennek az embernek a szívébe, és a hitet megerősítetted a szívébe, hogy aztán érted, életét is föl tudta áldozni, és megdicsőített ezzel. Úrunk, köszönjük néked, hogy a mi gyengélkedő hitünket is meg tudod erősíteni, hogy igazán hívő emberek legyünk. Látod, hogy a próbában milyen sokszor derül ki rólunk is, hogy nem igazán hiszünk te benned, mindig csak látni akarunk valamit, meg akarunk tapasztalni valamit, kérünk téged, hogy add meg ezt, add meg azt, és majd akkor hiszünk. Kérünk téged, hogy segíts, hogy ne látni akaró, hanem hinni akaró emberek lehessünk. Köszönjük néked, hogy ezt a hitet te magad erősíted, te magad építed a mi szívünkben. Kérünk, hogy folytasd ezt a munkádat mindnyájunk lelkében. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád bízhatjuk most gyülekezetünket. Kérünk, áld meg kicsinyeit, nagyjait. Kérünk téged, hogy adjál bölcsességet a presbitérium tagjainak, hogy szeretetben tudják vezetni ezt a gyülekezetet. Segíts, hogy föl tudjuk vállalni felelősen azt, amit nekünk kell a vezetés tekintetében elkövetni. Kérünk téged arra, hogy te tekints a gyermekekre, akik hallgatják itt a gyülekezetünkben az ígét hétről hétre, vasárnapról vasárnapra, és munkálkodj a szívükben, hogy hozzád térhessenek. Kérünk téged, hogy tekints az egyedül lévő, betegeskedő testvéreinkre, és adj nékik gyógyulást. Légy közel hozzájuk a betegségükben, ha nem akarod őket meggyógyítani, hadd tapasztalják meg a te közelségedet és megerősítő kegyelmedet, szeretetedet. Kérünk téged a gyászoló testvéreinkért, hogy vigasztalásoddal légy közel hozzájuk, és áld meg az ő szívüket is közelségeddel. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk a mi nemzetünket is, Urunk. Kérünk, hogy távolítsd el az istentelen embereket a nép vezető helyeiről, és adjál istenfélő embereket. És kérünk téged arra, hogy segítsenek a népnek, hogy kitalálhasson ebből a hitetlenségből és sötétségből, amiben belesüllyedt. Kérünk, hogy az evangélium világossága hadd ragyogjon és vonj magadhoz minél több honfitársunk szívét. Köszönjük, hogy mindezeket eléd tárhatjuk a meghallgattatás biztos reménységével. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus ezt mondta neki, kövess engem. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először is, hogy gyülekezetünkben halottunk van. a gyülekezetünk gondnoka, Pauk János jelenti, és az ő nevében jelentem most a gyülekezetnek, hogy csak nem egy évvel édesapja elvesztése után most az Úr elszólította az édesanyját is életének 90. évében. Sokszor találkozhatunk itt a kedves alakjával, már most az Úr elszólította őt. A temetése az február 28-án lesz, szerdán, délután 4 órakor a Tiszakécskei református temetőben. Hát innen a gyülekezetből én biztos, hogy megyek, és egy-két hely már le is van foglalva az autóba, de még van hely. Ha valaki szeretne mindenképpen eljönni és jelen lenni ezen az alkalmon, akkor azt kérem, hogy jelezze nekem, mert én is tudok még embereket vinni, és biztos mások is lesznek, akik még esetleg autójukkal el tudnak jönni és segítenek ebbe a dologba. Isten vigasztalását kívánjuk Jánosnak, Ilikének, a kis Jánosnak, Katinak, Borókának és az egész családnak, mindnyájatoknak. Hirdetem testvérek azt is, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk meg a gyülekezeti alkalmainkat. A jövő vasárnap a programunk szerint lesz egy női délutánunk. Ennek címe a show. A show. Nem a... Tudják, hogy melyik, nem az a show, hanem nem a Fábri show, hanem a, vagy a Friderikus show, az még kevésbé, hanem a show, mint konyha show. Igen, köszönöm. Tehát erről lesz szó. A női délután, tehát jövő vasárnap lesz, és délután 16 órakor. Szeretettel hívjuk és várjuk erre a kedves nőtestvéreket. Tehát nőket, nem fiatalabbakat is, nyugodtan idősebbeket is, középkorokat, a nőket, akik nőnek érzik magukat. Végül hirdetem még, hogy ha valakinek szüksége van az adó igazolásra, akkor itt a gyülekezeti befizetés után, akkor az szóljon nekem. Elkészültek egyébként, és én osztogatni fogom mindenkinek, aki gyülekezetbe fizetett be, és adókedvezményt akar igénybe venni, azt szóljon nekem, és én rögtön odaadom neki, de osztogatni fogom szépen sorba mindenkinek, majd mindjárt kimegyek, és akit találok, azt, és a papír is talál, akkor meg fogja kapni az igazolását. Az 1%-ról pedig, hogyha valaki rendelkezhet, akkor még rendelkezhet a gyülekezetünk alapítványai javára is erről. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvéreim, a záró énekünket vegyük elő, a 445. énekünket, 445. dicséretünket, és ennek énekeljük a kijelölt verseit, és utána a nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el. Szólsz hozzám, Istenem, s én választ adni készen. Az első és két utolsó versét énekeljük el. himnuszunkat énekeljük el. Áldás békesség.